Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Talán nincsen nap, amikor a gazdasági sajtóban ne foglalkoznának elemzők az inflációval, a várható alakulásával, sőt, hova tovább most már inkább egy ilyen politikai tétté vált az, hogy a év végén hány számjegyű lesz az infláció Magyarországon. Az ellenzék kampányt indít arra vonatkozóan, hogy milyen magas az infláció az Európájával összehasonlítva, miközben a kormánypártok pedig háborús inflációról és brüsszeli szankciók által okozott áremelkedésekről beszélgetnek. Az Új Egyenlőség podcast adásaiban is azért már érintettük a témát, de én azt gondoltam, hogy egy olyan vendéget hívok, aki autentikusan tud beszélni az inflációról, annak a számításáról, és legfőképpen arról, hogy milyen folyamatok mozgatják az inflációs adatokat. Nem is annyira új vendég, hiszen már többször volt a stúdiónkban dr. Bejó Pál, közgazdás statisztikus, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke is volt korábban, és jelenleg a Policy Agendánál dolgozik kutatási igazgatóként. Szia Pali, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Igen, én is üdvözöllek, köszönöm én is a meghívást.
Nos, egy kicsit elméleti alapozóval kezdjünk, hiszen statisztikusként a KSH volt elnökeként, azért nyilván mélyen, ha tudom, ismered azt, hogy hogyan működik ez az infláció. Ugye, és tudom, hogy már azért veled is beszélgettünk az Új Egyenlőség podcast keretében, de szerintem érdemes ezzel kezdeni. Szóval, hogy mi is az az infláció számítás, hogyan is tevődik össze, és miért érzik azt sokan, jogosan vagy jogtalanul, ez nyilván hozzáállás megítélés kérdése, hogy hát ezt alul számítják ezt az összeget, vagy pedig hát másoknak azt gondolják, hogy ez tökéletesen jól lefedi a árak változását. Szóval hogyan számolódik az infláció, és miért érezzük ezt néha becsapásnak?
Igen, hát ez egy nagyon régóta számított statisztikai mutató. A fogyasztói árindex jelzi az inflációnak, azaz a pénzromlásnak a mértékét. A fogyasztói árindex a lakosságnak, vagyis a háztartásoknak a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatásokra fordított kiadásait jelenti, ezeknek az átlagos árváltozását méri. Tehát ugye itt nagyon jelentős módszertan és technikai okokból bizonytalanodnak el sokan, hogy ez mennyire reális, és mennyire mutatja ténylegesen a árváltozások, a pénzromlásnak a mértékét az infláció, de az tény, hogy ez egy nagyon bonyolult számítás. Ugye nagyon nehéz az, hogy célszerűen hogy is lehet olyan reprezentánsokból összeállítani egy fogyasztói kosarat, ami ténylegesen hónapról hónapra képes kísérni az árváltozásokat. Hát ezt elvégzi a statisztika nyilván, és itt 140 árucsoportra épül a fogyasztói árindex számítás. Ez már 2012-től tulajdonképpen így van, és hát a reprezentánsok, amelyek belekerülnek a árváltozások számításába, ugye azok a leginkább elfogyasztott termékek, szolgáltatások, ezek nagy volumenű termék és szolgáltatás féleségek nyilvánvalóan, de ezeket a statisztikai hivatal minden évben felülvizsgálja. Havi árváltozásokat mérnek, tehát havonta írják fel a KSH-nak a területi munkatársai az árakat mindig ugyanazokon a helyeken, és ugye lehetőség szerint mindig ugyanazoknak a termékeknek és a szolgáltatásoknak az árait. Sőt, újabban ugye az interneten vásárolt termékeknek, ugye ezért elég jelentős most már ez a vásárlási szokás. Műszaki cikkek szálláshelyeket, repülőket is vesznek interneten most már a háztartások. Ezeknek az ároknak a gyűjtése is interneten keresztül árgyűjtéssel már megtörténik. Mindenképpen az a követelmény, hogy az árindex az adott havi valóságos kínálatot tükrözze. Tehát az a cél, hogy az index fejezze ki a tényleges keresletet, meg a különböző választék elemek találhatók egy-egy csoporton belül, azokból a leggyakrabban, a leginkább keresett áruknak az ára kerüljön bele. Tehát állandóság, folyamatosság, ez lenne a cél ugye az árindex számításnál. Hát reprezentánsokként maximum 130 árat néznek meg havonta, és így 80 ezer ár gyűlik össze az árindex számításhoz. Hát nyilvánvalóan vannak speciális termékcsoportok, ugye gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, ezeknek a gyógyszertári árait veszik figyelembe. Hát országos mintában gyűjtenek össze, ugye ezek, így gyűlnek össze ezek az árak, és hát ezeknek az egyszerű számtani ára képezi tulajdonképpen az árváltozásnak a tárgyhavi és bázishavi különbségét. Tehát így minden egyes reprezentánsnak lesz egy egyedi árindex, és akkor itt jönnek a módszertani problémák nyilvánvalóan, hogy ezeknek a súlyozása hogy is történhet. Hát vannak ezen mellett tarifális tételek, ugye vezetékes gáz, elektromos energia, hát ezt pedig a fogyasztói számlán való megjelenéskor, hát bizonyos egy-két hónapos csúszással lehet csak figyelembe venni nyilvánvalóan. Itt bonyolította az elmúlt hónapokban a dolgot az, hogy rezsicsökkentett és magasabb lakossági piaci ársávba eső gáz- és áramfogyasztásnak a figyelembevétele, hogy történjen meg, de a statisztika ezt is megoldotta nyilvánvalóan. Hát minőségi kiigazításokat kell tenni egyes meghatározott reprezentánsoknál, ugye új személygépkocsik, személyi számítógépek, korábban még a fogyasztásban nem is szereplő javak kerülnek be nyilvánvalóan, és akkor itt opcióárazás, explicit értékítéleten alapuló módszer, indirekt átlapolás, mindenféle statisztikai módszerrel sikerül ugye hát ezeket a reprezentánsoknak a árait összegyűjteni. Jelenleg a fogyasztói árstatisztikában 1000 reprezentáns van, tehát ahogy mondtam, 140 árucsoportban. Hát ezek nyilvánvalóan, hogy egyedi árindexek lesznek, de ezeknek a súlyozása az egy nagyon lényeges dolog, tehát a fogyasztói árindex számításhoz ezeknek a termékeknek és elfogyasztott igénybe vett szolgáltatásoknak a súlyait kell figyelembe venni, és ilyen arányban szerepelnek nyilván a havi árváltozások. Ez is egy módszertani probléma, és ez is érheti kritikát, ugye, hogy milyen hát, fogyasztási súlyokkal kerül be egyes árváltozás. Hát itt egy úgynevezett last price típusú, tehát egy bázis időszaki szám, módszertani számítást alkalmaz a KSH, nyilván, hogy a korábbi időszak súlyarányait lehet tudni, és ezeknek a folyamatosan figyelembe vett és kiegészített változásaival történik az egyedi árindexnek a súlyozott számtani átlagának a képzése. Hát az érdekes még, hogy a fogyasztói árindex minden hónapban 3 bázishoz viszonyítva készül el. Tehát kiszámítják a fogyasztói árváltozást az előző év decemberéhez, a közvetlenül megelőző hónaphoz, és az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Mi, ha halljuk a KSH jelentéseit havonta, akkor mindig azt halljuk, hogy egy hónapban mennyi az átlagos infláció, mennyi az átlagos árváltozás, és ez az infláció jelenleg ugye hónapról hónapra hát nem igazán jelentős, tehát mit tudom, januárban 2,3% volt decemberhez képest, de például májusban mínusz 0,4% volt a havi fogyasztói árváltozás, most júniusban meg 0,3% volt az előző hónaphoz képest. De hát nézzük az árváltozást nyilván az előző év decemberéhez, és nézzük az előző év azonos hónapjához mérő 12 hónap alatt bekövetkezett árváltozást is. Ez a 12 hónap alatt bekövetkezett árváltozás tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy év alatt bekövetkezett pénzromlást mutat, ami most júniusban 20,1% volt, de hát ugye az előző hónaphoz képest ez csak 0,3% volt, és akkor itt jön értelemszerűen az, hogy a nagyon jelentős árváltozás egy év alatt tulajdonképpen az inflációs mutatóból eltűnik. Hát ami még érdekes az inflációnál talán az, hogy hát az előző év decemberéhez mérő indexek, az úgynevezett alapindexek, ezeket használják fel a statisztikában mindenféle hát egyéb számításokhoz. Érdekes még az, hogy a nemzetközi összehasonlításokban ugye a harmonizált fogyasztói árindexet alkalmazzuk, az Európai Unió tagországai adatai között ez biztosítja a nemzetközi összehasonlíthatóságot. Ez persze nem a nemzeti fogyasztói árindexet jelenti, ezzel párhuzamosan van egy ilyen harmonizált fogyasztói árindex, és hát ebben nyilván, hogy az Európai Unió módszertanát figyelembe véve hát nem szerepelnek hát olyan mutatók, amelyek megzavarnák és eltérítenék a nemzeti hát inflációtól, a nemzeti fogyasztói árak alakulásától a tényleges mutató. Tehát az ide látogató külföldiek fogyasztása is például ebben a harmonizált fogyasztói árindexben benne van. Ugye ugyanakkor nem szerepel a szerencsejátékok áralakulása. Nem szerepel a saját tulajdonú lakásszolgáltatásnak a béleti díja sem, bár ez egyébként egy más kérdés is felvet. Aztán ugye az alap vagy maginflációs...
Pillanatra adáljak meg, mert ez szerintem érdekes a hallgatóknak is, hogy ugye azt halljuk a hírekbe, egyrészt, amit te mondasz, hogy hogy alakult az árak változás az előző hónaphoz képest, előző év azonos időszakához képest. De szoktunk egy másik összehasonlítást is, amikor megjelenik a sajtóban, hogy mondjuk Magyarországon az Európai Unió tagállamai között a legmagasabb az infláció, vagy az egyik legmagasabb, akkor itt ugye, ha jól értem, arról van szó, amit te mondasz, hogy az Eurostat adatai által harmonizált inflációs adatokat, ha lehet összehasonlítani ugye ebben a metszetben. Mekkora különbség lehet a magyar nemzeti inflációs adat és az Eurostat által használt adat között, vagy azért ez valahol azért kisimul a kettő, bár vagy picit más a módszertan, de kisimul.
Igen, ebben ugye itt igen, jelentős számú reprezentáns van. Mondtam, hogy mint egy 1000 reprezentáns van a hazai fogyasztói árstatisztikában. Hát néhány tized százalékos eltérés lehet a két index között tulajdonképpen. Nem gondolnám, hogy ez jelentősen befolyásolná a magyar inflációs mutatót, ez az Európai Uniós harmonizált fogyasztói árindex. Vannak benne különbségek, ahogy mondtam, a hazai fogyasztás szerkezetének megfelelően alakulnak a harmonizált fogyasztói árindex számításában a súlyok is. Tehát ezt mondtam, ugye, hogy a hazai lakosság magyarországi fogyasztása mellett a külföldiek fogyasztása is szerepel. Hát ez jelenthet néhány tized százalékot esetleg. Aztán ugye a szerencsejáték alakulás, a különbség, ami igazán nem okoz túl nagy problémát, és hát azt hiszem, hogy inkább a maginflációs mutató az, ami különbséget jelent a magyarországi fogyasztói áralakulásban, hiszen az alap vagy maginflációs mutatóban szerepel az, hogy az inflációnak az úgynevezett kemény magja, az alapinfláció hogyan alakul. Ugye ez a fogyasztói árindexből történő maginflációs mutató számítás, az több tételt kihagy, a nem feldolgozott élelmiszereket, a szeszes italokat, dohányárukat, háztartási energiát, járműüzemanyagokat, a TB által támogatott gyógyszereket, hatósági áras szolgáltatásokat, a saját tulajdonú lakásszolgáltatásokat, ezek nem szerepelnek benne. Tehát a maginfláció az tulajdonképpen a teljes fogyasztói árindex 64%-át fedi le. Az érdekes még, hogy a maginflációs mutató egy 94 decemberi bázison készül, aztán van még egy izgalmas inflációs mutató, a változatlan adótartalmú árindex, amikor a termékeknek meg a szolgáltatásoknak azt a izgalmas lényét próbálja megragadni, ugye, hogy történnek folyamatosan változások az adózásban, és akkor az ÁFA jövedéki adó, regisztrációs adó változásainak a hatását kiszűri a fogyasztói árindexből. Hát ezeket az árindexeket a Magyar Nemzeti Banknak az inflációs jelentésében nagyon jól és plasztikusan megnézheti mindenki, ezek folyamatosan ott meg is jelennek, és van még egy érdekes dolog, ami érdekelheti a hallgatókat, a nyugdíjasokra vonatkozó fogyasztói árindex. Ugye ez országos átlagos mutató, ez a nyugdíjas árindex is, de a termékek és szolgáltatások köréből kimaradnak olyan speciális és a nyugdíjas fogyasztáshoz nem köthető tételek, ugye, mint a imputált lakbér, a gyermeknevelés, gyermekgondozással kapcsolatos tételek, meg bizonyos fogyasztási cikkek, szolgáltatások, tehát iskolai étkezés, óvoda, bölcsöde, gyermekruházás, tankönyv, tankszer, oktatási szolgáltatás, tehát értelemszerűen ezek kimaradnak. Még az érdekes, ugye, hogy itt egyedi árindexről van szó, hogy hogyan súlyozódnak ezek, és hát a főbb csoportok, fogyasztási csoportokban ugye az élelmiszerek súlyaránya az 31%-os, a szeszes italoké 6, ruházkodásé 2, tartós fogyasztási cikk, meg háztartási energia 6%, az egyéb cikkeké 20, szolgáltatásoké meg 25%, és így jön össze tulajdonképpen a inflációnak ez a 100%-os tartalma. Hát ez a súlyozási probléma nyilvánvalóan izgalmas abban a szempontból, hogy ha a lakossági jövedelem bizonyos hát háztartás csoportokban csökken, akkor a háztartás a fogyasztást alakítja úgy, hogy mindenképpen a szükséges élelmiszereket megveszi, és ki fog hagyni bizonyos termékeket, termékcsoportokat a havi vásárlásaiból, és akkor persze másképp fogja eleve értelmezni, és másképp fogja érezni a fogyasztói árváltozást, és ebből aztán hát izgalmas lakossági vélemények születhetnek.
Ugye nem véletlenül hoztam szóba az Eurostat adatait. Ugye az utolsó, amit Magyarországról közölt, vagy benne van az adatbázisban, az egy májusi adat, 21,9%, ahogy te is mondtad, ha megnézzük a KSH-t, az pedig 21,5%, tehát tulajdonképpen 0,4%-os különbség van, pontos különbség van a két adat között. De ha az összes országot megnézzük, akkor azért ez már izgalmas, hogy Magyarországon hogy alakulnak az adatok, és hát ugye csak májusit tudok mondani ebből a szempontból, hiszen az a teljes hónap. Hát bizony Magyarországon a legmagasabb az infláció 21,9%-kal, és a második helyzet 12,5%-kal, nem tévesztettem valami értékességet, tehát majdnem 10% pontos különbséggel Lengyelország van, illetve holt versenyben Csehország. Felvetődik a kérdés, azt hiszem, és ez adja magát, hogy a fenébe van ez a dolog? Tehát, hogy azért Magyarország és a második legnagyobb áremelkedés ország között majd 10% pont különbség van. Hogyan lehet, hogyan alakulhatott ez így ki? És egyébként mit lehet ezekből az adatokból, az Európai Uniós inflációs adatokból kiolvasni most?
Igen, hát rajtunk kívül ilyen magas inflációs rát az Európai Unióban nincs. Ha az egész Európát nézzük, akkor persze a törököknél egy nagyon komoly, hatalmas infláció volt a elmúlt hónapokban, ugye jelenleg is egy 38%-os ráta van, de hát ők ugye nem az unió tagjai, de az unión belül, ahogy említetted, hát az 10% feletti éves infláció csak 8 országban van jelenleg, és 5% alatti inflációt 15 ország jelez. Tehát ez azt mutatja, hogy hát nálunk ténylegesen hát probléma van a forint vásárló erejével, az inflációval, tehát a pénzomlás az valószínűleg nagyobb, mint a környező országokban, és mint az Európai Unió egészében. Különösen érezhető az, hogy a havi infláció lényegesen kedvezőbben alakul a környező országokban is, és az Európai Unió legtöbb országában is. Hát az érdekes, ugye, hogy ez az infláció, ez minek a hatására ilyen magas. Hát az a helyzet, hogy az infláció felfutását nagyon sok minden okozza, és az, hogy az egyes országok hogyan képesek erre reagálni, ezt leküzdeni, az egyes országoknak a korábbi gazdasági fejlődéséből is adódhat. Hát így nyilván energiapiaci lépések, elektronikus csippek, világpiaci hiánya, élelmiszerek áráknak, szállítási költségeknek a növekedése, ez minden országban jelentkezett. Hát erre mondhatjuk azt, hogy nyilván a háborús helyzet okozta problémák okoznak egy ilyen inflációs helyzetet, de a magyar helyzet sajátos. Tehát nálunk nem csak világpiaci, hanem belső okok is állnak, és ott nyilvánvalóan, hogy az folyamatosan érzett euró-forint árfolyam romlás szerepelhet, és hát vannak olyan problémáink is nyilván, hogy a energiától való magyar függésnek a mértéke is esetleg jelentősebb, mint más országokban, és hát itt a monetáris helyzetünk is más, tehát a devizatartalékunk is, a külső finanszírozási képességünk is másképp alakul, mint a többi országé. Hát azt nehéz megmondani persze, hogy az élelmiszer árnövekedés, ami kiugróan magas, kétszeres, sőt időnként még több is az unió átlaghoz képest, ez a magyar jelentős élelmiszerár infláció, ez miért alakult ki? Hát itt nehéz exakt dolgokat mondani. Valószínű, hogy ebben szerepet játszhatott hát az ársapkáknak a kialakulása is. Valószínű, hogy költségvetési problémák és a forint euró árfolyam által a külkereskedelemben bekövetkezett folyófizetési mérleg romlás is szerepet játszhatott, vagy játszhat folyamatosan. Ugye nagyon, nagyon érdekes, hogy a környező országokban is jelentős az infláció csökkenés, a mértékének a nagyon jelentős zuhanása, de hát itt nálunk ez valószínű, hogy a költségvetési helyzet miatt és a költségvetés hiányát pótolandó különböző extra adók által kiváltott hát vállalati áremelkedések magyarázhatják a inflációnak a szinten maradását, illetve a nem kellő csökkenését. Tehát az biztos, hogy az orosz-ukrán háború miatt felpörgött újabb inflációs hullám az szinte mindenhol jelentősen csökken. Hát most már Magyarország a Európai Unióban ténylegesen azt hiszem a leghátsó helyen áll.
Ugye ez egyik nagy kérdés, és ezzel is kezdtem a beszélgetést, hogy normál esetben az infláció az egy gazdasági kérdés, ami egy olyan makró adat, ami alapvetően befolyásolhatja egyéb gazdasági várakozásokat is, de Magyarországon pont ami miatt, ugye ezt beszéltük, hogy az utolsó összehasonlítható európai adat alapján ugye 21,9% a magyar inflációs adat, és egyébként, hogyha a többi Ukrajnával határos ország inflációs adatát átlagoljuk, az pedig 11,4%, ami vitathatatlanul magasabb, mint a földrajzi szempontból magországoknak számító az ukrán határtól messzebb lévő országok, de hát azért a magyar adat és a többi ukrán határa a szomszédos ország közötti adat között van 10% pontos különbség. És ebből is következik, hogy ez politikai témává is vált. Ugye ebben egy nagyon erős vállalást tett a magyar miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy év végére, vagy akár előbb is, egy számjegyűvé válik az infláció. Hozzáteszem egyébként, ez a vállalás azért abban az értelemben nem egy túl erős, hogy ha most ránézek a már beérkezett júniusi adatokra, akkor ez alapján csak egyetlen egy országnak van, Szlovákiának egy számjegy fölötti adata az 11,3%, bár azért van, mondom, még néhány ország, ahol nem érkeztek be Eurostathoz adatok, de mondjuk még azt lehet ebből mondani, hogy talán még Csehország esetében várható egy ilyen mértékű 10%
felett. Már az is 10% alatt van, igen.
Igen. De akkor azt, az a kérdés, hogy a reálisan elérhető-e szerinted az 1% számjegyű infláció év végére? Valójában egyébként ennek van-e ekkora jelentősége, mint amekkora jelentőséget ehhez fűz a kormány? Illetve mivel intézkedésekkel lehet egyáltalán befolyásolni a kormányzatnak ezeket a folyamatokat, és valójában teszik-e ezeket a lépéseket?
Igen, az igazság az nyilván az, hogy a kormánynak ezek a lépései, amik igen jelentős lakossági jövedelem megtakarításokra adtak lehetőséget, a rezsicsökkentés, aztán az élelmiszerekre alkalmazott ársapka, a benzinársapka, ezek mind már korábban más országokban is komoly mértékben alkalmazott lépések voltak. Ugye ha megnézzük ezt az inflációs hullámot, ami jelenleg a világban van, hát 50 gazdaságban kétszámjegyű inflációt okozott a 2021-től ez az inflációs hullám, és hát ezután ugye a jegybankok kamatemeléssel igyekeztek befolyásolni, a kormányok meg a monetáris politika mellett adócsökkentéssel, árszabályozással próbálták letörni a fogyasztói árak emelkedésének az ütemét, de ugye itt mindig arról van szó, hogy a magas inflációs közegben piaci folyamatokba avatkoznak be, és ezeknek a hatása az eléggé érdekes és eléggé hát furcsán visszaütő dolog lehet. A nem ismert dolog az, vagy kevésbé ismert, hogy a gazdaság, kapitalista gazdaságban, mint államként emlegetett USA-ban is a 70-es évektől ársapkák voltak, és árak, béreknek a kontrolljának kiemelt gazdaságpolitikai mérföldköveként volt a Nixonnak ez a New Economic Policy-e 71-ben, de ez bebizonyosodott, hogy a vállalatok kreatívak, tehát az egyik terméken veszteségük halmozódik fel, akkor más nem szabályozott árak emelésével helyreállítják a jövedelmezőségüket. És hát ez nem csak Amerikában történt, én úgy gondolom, hogy ez Magyarországon is megtörtént, tehát az alkalmazott ársapkáknak a hatása az tulajdonképpen az volt, hogy a vállalkozások, a vállalatok kivédik ugye a költségemelkedésük hatását, és hát az ársapkák fennmaradásával életbe lépnek olyan piaci mechanizmusok, amikor más termékek árának emelkedésével biztosítják a jövedelmezőséget. Ugye hát az élelmiszerek súlya, ahogy mondtam, igen magas a élelmiszer kosárban, tehát ugye ezen a belül az ársapkáknak az alkalmazása azt jelenti, hogy bizonyos termékekben nagyon jelentős árváltozás történt. Tehát ha a cukor ára ársapkás, akkor a helyettesítő termékeknél, mit tudom én, a porcukornál 222% lett, virágméznél 160% lett. Hát a finomliszt ársapkás, akkor a helyettesítő termék, a rétes liszt, az majdnem 50%-kal emelkedett. Tehát a napraforgó étolaj 100%, ugye, mert hogy nem változik ársapkás, akkor az olívaolaj 140, a sertésé 220%-kal emelkedik, és hát ugyanez elmondható szinte valamennyi más terméknél is. Én úgy gondolom, hogy ezért lehet azt mondani, hogy nálunk nem egyszerűen arról van szó, hogy hát a külső hatások miatt emelkedtek meg az árak, hanem a belső sajátos, korábban nem kellő gazdaságszerkezet, jövedelmezőség, hatékonyság miatt van egy maradandó hát áremelkedési folyamat. Ez hozzájárul nyilván az is, hogy mit hisznek a vállalkozók az ár alakulásból, elhiszik-e azt, hogy hát nem lesz olyan gazdasági szabályozás, amely számukra megnehezíti a korábban elhatározott vagy igényelt és elvárt profitabilitást. Kettős dolog ez nyilvánvalóan. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy a Magyar Nemzeti Bank most már 20 éve fenntartja azt, hogy a inflációs várakozás 3%, és ez a 3%-os inflációhoz igazítja a monetáris politikáját, a kamatpolitikáját. Ez egy jó dolog, mert tulajdonképpen azt valószínűsíti és azt sugallja a gazdaság részvevőinek, hogy hát igenis nem lesz 3%-nál hosszabb ideig magasabb az infláció. Tehát, hogy az infláció az 2-4% között lesz, 3% átlaggal. És ez most már ugye 2 évtizede lassan ennyi. Az, hogyha azt mondja a kormányzat, hogy évvégére egy számjegyűre csökken az infláció, akkor ez pedig azt hiteti el a gazdaság szereplőivel, hogy igenis van realitása annak, hogy hát egy számjegyű legyen, és csökkenjen jelentősen a fogyasztói áremelkedés. Ez egy nagyon klasszikus monetáris politikai lépés egyébként a infláció leküzdésére nyilvánvalóan.
Tehát, hogyha azt a várakozást keltjük, ugye ez ilyen játékelméleti, a konkurens cégek azt mondják, hogy hát hogyan árazzunk, és azt az üzeneteket hallják, hogy de hát csökken az infláció, és egy számjegyű lesz, akkor nyilván azt gondolják, hogy a többiek is ehhez a taktikához tartják magukat, ergo senki nem emel igazából az áron, pont amiatt, hogy nehogy ár hátrányba kerüljön az árazási politikájának köszönhetően, és pont ez az önbeteljesítő jóslat válik igazzá ezáltal, hogyha jól értem a szavaiddal.
Igen, erre gondoltam, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Én azt gondoltam előzetesen, hogy egy inflációról beszélgetni fél órán keresztül az hosszú lesz, és nem biztos, hogy kellően érdekfeszítő, de aki ezt az elmúlt 30 percet végighallgatta, az nagyon sok mindent megtudott, hiszen szó volt a három bázishoz között inflációs számításhoz, érdemes ebben elmérni a maginflációs adathoz, az Eurostatát számított inflációs adatokhoz, illetve arról is, hogy valójában milyen önbeteljesítő jóslatok működtetik az inflációs várakozásokat, és főleg a valóságot ebben a tekintetben. Én azt hiszem, hogy aki az elmúlt fél órát meghallott, az sok mindenre választ kapott. Én nagyon szépen köszönöm Dr. Bejó Pálnak, hogy itt volt velem. Köszönöm szépen, Pali, hogy elfogadtad a meghívást még egyszer.
Én is köszönöm szépen a türelmet, és viszont hallásra.
És azoknak a hallgatóknak, akik folyamatosan itt vannak közöttünk, azok ma unalmig ismert, de mindenképpen ajánlom a figyelmükbe az Új Egyenlőség más csatornáit is, nem csak a podcastünket, hanem a Zöld és Kék podcastet, amely szintén az Új Egyenlőség család része, valamint a Facebook oldalunkat, honlapunkat és YouTube csatornánkat, ahol szintén új tartalmakkal találkozhatnak nyáron is. Hamarosan találkozunk, nyáron sem állunk le, és igyekszünk folyamatosan hetente, vagy legalább 2 hetente jelentkezni friss tartalmakkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.